Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Domján Flóra környezetgazdász, humán ekológussal beszélgetek, és egy nagyon izgalmas témánál hagytuk abba, a sejtenyészet húsoknál. Az nem teljesen egyértelmű nekem még, hogy ez a betiltás témakör, tehát hogy miért kell, idézőjelben mondom, nyilván a kelt, megakadályozni azt kormányzati szinten, hogy ezt ne lehessen forgalmazni. Könnyű válasz az, hogy mert ez nem érdekel a húslobbinak, ez a könnyű válasz, de ez egy indoklásnak valószínűleg kevés, mert hiszen a piacgazdaságban az, hogy ez valakinek nem érdeke, az még önmagában nem elég izmos érv. Tehát mi a mondjuk a felszínen látható, vagy mi a hivatalos érv, ami miatt ezt tűzzel-vassal írtani kell?
Szerintem megragadtad a lényeget azzal kapcsolatban, hogy van egy ilyen húslobbi emögött, és hogy van egy felszín, ugye, amit közvetít a kormány ezzel kapcsolatban, hogy miért kerül betiltásra, és ez a kommunikációban a hagyománynak az útján történik. Tehát a hagyományos magyar érdekeknek, a hagyományos magyar mezőgazdaságnak, a magyar hagyományoknak a védése.
Tehát az, amit a disznóvágás az EU-ba.
Igen, abszolút, meg a libatömés, meg ezek. Úgyhogy a hagyományos érdekeknek a védelme, amivel egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok embert meg lehet fogni, szerintem.
Mert támogatókat, akik húst fogyasztanak.
Akik húst fogyasztanak, és akiknek ez az egész idegen, hogy sejtenyésztett.
Hát ez mindenkinek idegen, tehát ideig lehet empatizálni mindenkivel, ugye?
Ez egyébként így van, ez abszolút így van. Csak szerintem ez el tud jutni arra a szintre, amikor tények, amit ugye én is mondtam, hogy valóban nem ismerjük a hosszú távú egészségügyi hatásait, de egyébként itt egy kitekintést tennék arra, hogy a vörös húsnak, a feldolgozott húsoknak pedig igenis, hogy ismerjük a hosszú távú egészségügyi hatásait, és az egészségügyi világszervezet ezt a kettő említett hústerméket az egyes típusú karcinogén, azaz rákkeltő termékek közé sorolja.
És akkor most el is érkezünk, ha még egy kis mandinárral is, de azokhoz a tudományosnak látszó, vagy tudományos kutatásokhoz, amik sok esetben is erről a tecikeidben is olvastam, meg amúgy is találtam anyagokat, hogy ezek a kutatói eredmények, ezek nagyon sok esetben nem teljesen függetlenek. Most alul fogalmaztam, te meg mosolyogsz, úgyhogy akkor hogy hányadán is állunk ezzel?
Az igazából, itt szintén vonnék egy párhuzamot a fosszilis energiahordozó iparai és a hús és egyéb állattenyésztés iparai között azzal kapcsolatban, hogy a 60-as évek óta gyakorlatilag ismert az a gyakorlat, hogy az ipar képviselői bizonyos tudományos köröket, tudománnyal foglalkozó embereket, tudósokat ugye bevonnak a saját kutatásaikba. Ezek olyan tudósok, akik a...
Segítek, megvesznek kilóra, ezt kerülgetjük,
igen,
de akkor ezt mondom én.
Szépen mondva megveszik őket kilóra, tehát hajlandóak rá, hogy a tudományos tényeket elferdítsék, olyan tanulmányokat végezzenek, amiknek az eredménye úgymond előre meg van írva. Ez abszolút jellemző az állattenyésztésre is. Ott van például, amit te is említettél az e-mailedben, nekem ez a Clear Központ, jelenleg is működő Clear Központ, ez a UC Davis, egy amerikai egyetemnek az mezőgazdasági tanszékén működik, és...
Azért szakítalak csak meg, mert valóban erről kell beszélni, és mindjárt kérlek is, hogy folytasd, csak itt megállapítom ilyen, mert szómágiával szoktam foglalkozni ebben a podcastban, hogy itt azért ezeknek a szervezeteknek az elnevezés, és ezért állítalak meg, hogy a CLEAR ugye önmagában is egyébként egy betűszó és rövidítés, egy hosszú szervezetnek a neve, de másikat is kiírtunk, ez a Global Climate Coalition, ami szintén úgy tűne, mintha egy klímavédő szervezet lenne, tehát hogy maga a szóválasztás is már egy manipuláció, csak ezért ezt akartam közbeszúrni.
Igen, ez abszolút így van, tehát a Global Climate Coalition, illetve az ezzel teljesen jó a párhuzamba vonható Food Facts Coalition is például, ugye, ami azt mondja, hogy mi az élelmiszerre kapcsolatos tényeket közöljük. Tehát, hogy itt is igazából a tudományos konszenzusnak a ködösítése, a cél már a név választással is.
És mit csinál ez a CLEAR?
Ez a CLEAR, ez egyébként egy amerikai szervezet, és mint említettem, azért vannak ilyen egész nagy legislatív különbségek, meg tehát ilyen jogalkotás szempontjából, hogy mi az, ami megengedett, meg mi az, ami nem. A CLEAR központról például nem is nyílt titok, hanem egy nyílt tény az, hogy marhatenyésztők támogatják. Tehát a legnagyobb marhatenyésztő szövetkezet Amerikában, ami talán évente millió dolláros szintre tehető az a támogatás, amit ennek a szervezetnek nyújtanak, ami szintén egyébként a tudományos konszenzus ködösítésével foglalkozik, a tejiparnak, a marhahús termelésének klímaváltozásra gyakorolt hatását próbálják meg minél inkább bagatelizálni.
Azon gondolkozom, ezt teljesen értem, és egyébként sok párhuzamot lehetne találni, hogy azért ezek sokszor csak ideig óráig szoktak működni. Az ideig óráig az jelenthet évtizedeket is, tehát nem most nem azt akarom mondani, hogy ezek hetekben vagy hónapokban mérhető, de hát azért az, hogy a vörös húsoknak az egészségügyi hatását mondod, az egy idő után azért az már nem rejthető el, vagy nem lehet úgy csinálni, mintha nem lenne, és azért a klímaváltozás esetében is ez a ködösítés zajlik, meg lehet mondani, egy káros hatása van, mert a tisztánlátás segíti, de egy idő után azért ezek mindig csak lelassítják a változást. Nem ez egy ilyen pozitívabb megközelítés talán?
Szerintem ezt nagyon jól látod, igen, mert ugye ezt az idővonalat, ezt nagyon jól meg lehet figyelni egyébként. Sokkal jobban meg lehet figyelni a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatban, mert ugye régebb óta történik az ezzel kapcsolatos ködösítés, egy 20-30 év előnye van a fosszilis energiahordozóknak az állattenyésztéshez képest, és ott nagyon jól meg lehet ezt figyelni, hogy a 80-as években még elmentek az olyan reklámkampányok, amiben olyan nokkal plakátolta tele a Global Climate Coalition, meg a többi hasonló lobby szervezet a Amerikát, hogy aminek az egyiknek a címe például az volt, hogy ha melegszik a klíma, akkor Kentuckyban miért van egyre hidegebb? Na most ez ma már valószínűleg nem állná meg a helyét.
Hát és ezért Trump is van. Elnök azért ezzel...
Pont ezt akartam mondani, hogy valamilyen szinten ugye ez nem egy lineáris folyamat, ami történik, mert 2001-ben egyébként a Global Climate Coalition fel is oszlott, mert akkor már annyira tiszta és annyira egybehangzó volt a konszenzus a klímaváltozással kapcsolatban, hogy egyszerűen nem tudták tovább folytatni a tevékenységeiket, de ezt igazából nem megszüntetik ilyenkor, hanem átviszik máshová. Például a BP-nek volt egy kampánya, amit a 2010-es Deepwater Horizon spill után indítottak el, akkor ugyanis azt hiszem, hogy 134 millió gallon olajat sikerült beleönteni a
Mexikóiból. Igen, ez a krízis kommunikáció szempontjából is egy fontos állatorvosi ló, tehát igen, ezzel én magam is foglalkoztam sokat. Igen, és hogy mit eszelt ki a BP, tehát a British Petrol?
Azt eszelték ki egy PR cégnek a segítségével. Szerintem ez az egyik ilyen, ha lehet ilyet mondani, akkor a legilyen gonosz, zsenibb kampány, ami valaha született, megalkották az egyéni klímalábnyomnak a fogalmát. És ezt ugye a mai napig a legtöbb ember nem tudja, hogy ez innen jött. És egy kalkulátort is felraktak az oldalukra, amit az összes közösségi média oldalukon népszerűsítettek. És ez egy nagyon egyik kedvenc elhíresült tweetem ezzel kapcsolatban, amikor a BP próbálta ezt a kalkulátort népszerűsíteni, és kiírta, hogy te mit fogadsz meg a klímalábnyomot csökkentésével kapcsolatban, és erre az egyik valaha volt kedvenc válaszom, egy felhasználótól érkezett, hogy fogadom, hogy nem öntök a mexikói öbölbe 134 millió gallon olajat. Szóval ezek a kampányok szerintem csak elkezdtek a 2000-es évek eleje óta egy picit kevésbé egyértelműen klímatagadóak lenni, és inkább magát a klímaváltozás felelősségét próbálják meg a vállalati és állami szintről az egyéni szintre
mi vagyunk letolni. A hibásak. Áldozathibáztatás.
Igen. Hát ne úgy csökkentsd a vízfogyasztásodat, hogy esetleg egyel kevesebb hamburgert teszel egy héten, hanem úgy csökkentsd, hogy zárod a vizet, amikor mosod a fogadat. És közben tudjuk, hogy az édesvíz felhasználásának a 10%-a történik csak a háztartásokban.
És a hús fogyasztáshoz kötődő olyan trükkök, ami, hát nem is trükk, most ezt revidiálom, amit mondtam, de manipuláció, és sok vita van róla, az a csomagolás és az ábrázolás módja a felhasznált állatoknak. Ebből magyar botrány is volt nem olyan nagyon régen, nem mondhatjuk, hogy a Master Goodra gondolok, hogy mit lehet erről tudni, mi ez az álságos megközelítés, és látunk-e valamit, amit ellene lehet tenni?
De ennek a forrása szerintem leginkább abból táplálkozik, hogy senki nem szeret szenvedést okozni. Senki nem szeretné azt gondolni, hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy állatok szenvedjenek. De annyira része gyakorlatilag most már ugye ez a nagyipari állattartás a világunknak, hogy, és annyira nem szembesülünk ennek az árával annak, hogy mi ezeket a termékeket nap mint nap fogyasztjuk, hogy amikor az emberek ezzel szembesülnek, akkor nem akarják ezt elhinni, és egy ilyen gyakorlatilag kognitív diszonanciának hívjuk azt, ami ilyenkor fellép az embereknél, hogy de hát én jó ember vagyok, én nem akarok ehhez hozzájárulni. És ugye sorolhatnánk a szervezeteket Magyarországon, akik azzal foglalkoznak, hogy ezeket feltárják, illetve világszinten is, de Magyarországon is több ilyen szervezet van, akik a nagyipari állattartásnak a körülményeit megpróbálják feltárni. Szerintem ezeknek az állattenyésztő vállalatoknak ezek a PR stratégiái főleg abból táplálkoznak, hogy az ezzel kapcsolatos egyre gyakrabban felmerülő aggályokat próbálják meg lecsökkenteni. És ugye ennek hatalmas része az, hogy a csomagolásra mit teszünk rá, és amit említettél, kampány, ami a Master Goodnál volt, ott animált csirkék voltak a reklámjukban, akiknek a személyünk is uborka szeletek voltak, és valami olyasmi volt a kampány szlogen, hogy a csirkéink, farmjainkon úgy élnek, mint egy spában. És akkor egyébként az Unaterra Alapítvány meg a Maveg, a Magyar Vegán Egyesület voltak, akik ezt a pert elindították elnök, és ezt meg is nyerték, hogy ez nem a valóságot tükrözi, ez a reklámkampány.
És ugye van egy jóval kisebb szelete az állattenyésztésnek, ezeket hívhatjuk, hát kisipari, ugye? Talán a házi gazdálkodók, ahol ugye sokkal inkább az a elképzelésünk vagy asszociációnk, hogy ott tényleg boldogan szaladgálnak a mindenki, aki él és mozog, nagy tere van, legele, csipegethet, ki mit csinál, de hát ezeket is levágják.
Igen. A nap végén ezeket is levágják, így van, pontosan így van.
Tehát, hogy az a fajta, most mint fogyasztó mondom, tehát az a fajta elképzelés, hogy jobb ember vagyok-e akkor, hogyha ilyen háztáji élelmiszert vásárolok, akkor ez is itt is megvan, ez a kognitív diszonancia, azzal együtt, hogy mondjuk azt lehet, hogy hiszem, hogy egészségesebb, vagy finomabb.
Uh-huh. Igazából én itt kettő szempontot hoznék be, az egészséget ebből most kihagynám, de szerintem kettő megfontolandó szempont van a háztáji állatéredetű termékekkel kapcsolatban, az egyik a környezeti hatás, a másik pedig az etika. Ugye az etika az megint egy olyan dolog, hogy igen, nap végén őket is levágják, és egyébként őket is tenyésztik, és ott sem arról van szó, hogy az élete végéig, vagy a természetes élettartamának a végét kielheti, és akkor szépen kimúlik, és akkor utána azt fogyasztjuk el, hanem ott is igazából a költséghatékonyság az ugyanúgy egy hatalmas nagy szempont, és a költséghatékonynak mondjuk a csirkék esetében az mondható, hogy az életüknek a 5%-át élhetik le, és ez a bio meg a háztáji tartásban is ugyanígy történik. Tehát itt ne legyenek illúzióink, én ezt gondolom az etikai oldaláról, de innentől fogva pedig mindenkinek a lelki is.
Hitbizomány, igen. Aha.
Igen, a környezetvédelmi oldaláról pedig, ami szerintem talán a legtöbb embert foglalkoztatja ezzel kapcsolatban, illetve nagyon sokan azért váltanak erre, mert azt gondolják, hogy az ipari állattenyésztésnek sokkal nagyobb a környezeti hatása. Alapvetően, hogyha csak a mennyiségeket nézzük, ez természetesen így van, hiszen a legtöbb hús, amit fogyasztunk, tojás, tejtermék az ipari körülmények közül jön, tehát így mennyiségileg nézve ez így van, de hogyha egységeire bontva nézzük, akkor általában a háztájinak nagyobb is a hatása, hiszen mondjuk sokkal nagyobb területre van szükség háztáji szarvasmarhának, amiket legeltetünk, mint az intenzíven tartottaknak, illetve hozzátenném még azt is, hogy a legeltetett marháknak a metán kibocsátása sokkal nagyobb, mint a takarmányon tartott marháké. Szóval több szempont is van, és ez csak néhány, amit most itt elmondtam.
Hát igen, ugye ezen gondolkozom, hogy amitől jobb a megítélése, vagy akár fogyasztóként is így gondolom, tehát az, hogy nagyobb területe van, meg legel, azért az jobb neki. Viszont nyilván a másik oldal meg az van, hogy fajlagosan a nagyipar az elég jól kimaxolja azt, hogy hogyan tudja úgy életben tartani, vagy egészségesnek tartani a lehető legkisebb helyen, a lehető legkisebb ráfordítással, tehát hogy itt is ütközik ez a dolog.
Igen, tehát gyakorlatilag én azt szoktam mondani, hogy ha mindenki háztáji marhát szeretne fogyasztani, vagy hogyha ez a végcél, akkor az űrben kell majd legeltetni őket. Mert hogy nincsen annyi föld terület, amennyivel 8 milliárd embert el lehet látni legelőn legeltetett marhákkal.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Domján Flóra, környezetgazdász, humán ekológus volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Flórával a beszélgetést, de azt már az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel a propaganda és a húsfogyasztás, élelmiszerfeldolgozás és a lobby tevékenység mikéntje, az kövesse minket oda a podcast felületre, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.